Szép jó napot kívánok mindnyájuknak, és most már elkezdve a tárgy előadását. Ugye emlékeznek rá, a Szoftver Technológia című témakörben nagyjából ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy tessék figyelni a vonalat. Ugye azt mondtuk, hogy a szoftver minősége az eredendően attól függ, hogy milyen folyamattal állítjuk elő a szoftvert, mennyire komoly ez a folyamat, mennyire minőségi, mennyire megbízható, mert annyira lesz a szoftver is megbízható és jó. Na most, ha mi definiálunk egy szoftver folyamatot, és ezt tettük tulajdonképpen a múlt hét jelentős részébe, akkor ennek a szoftver folyamatnak kell, hogy legyen egy menedzsmentje, kell, hogy legyen egy irányítása, és én itt szeretnék néhány dolgot elmondani a menedzsmentről. Ahogy említettem volt, nem szükségképp azért, mert feltételezzük, hogy maguk a végzés után azonnal projektmenedzserek lesznek, ez nagyon nem valószínű, de azért, hogy megértsék a menedzsment szempontjait, és átérezzék, hogy hát tulajdonképpen ők miért is dolgoznak. Ugye ott szóval tulajdonképpen nekem baromi nehéz helyzetem van. Ugyanis gondolják meg, hogy ugye maguk előtt ott vannak a számítógépek, a számítógépen ugye, de bólincsanak, ha nem így van, vagy ordítsanak, ugye nyilvánvalóan megnyitják a levelező rendszerüket, ugye legalább egy browser működik, igaz? Jól mondom? Legalább egy valamilyen filmes letöltő működik, a YouTube vagy valami ilyes, nem, nincs rajta? De, ugye, persze. Úgyhogy a legújabb ökörségeket azonnal meg kell nézni, mert hogyha egy órát késnek a baromság megtekintésével, mit tudom én, leesett a hetedikről, vagy valami ilyesmi élő egyenes adásba, hát ezek nélkülözhetetlenek. Szóval magyarul nekem ezzel kell versenyeznem. Tessék elképzelni, ugye én is egy ablakba vagyok, csak egy marha nagy baj van már a maguk számára, hogy az én ablakomat nem tudják becsukni, meg letenni, mert ugye velem nem tudnak mit kezdeni. Ugye érzik, hogy ez egy hálátlan dolog, amikor nekem itt a világ legjobb és legizgalmasabb műsoraival kell fölvennem a versenyt, és én előre megmondom, nem tudom. Én nem tudok leugrani maguknak a hetedikről, nem is akarok. Én nem tudok olyan idomokat mutogatni, mint amiket szintén lehet látni a különböző filmeken. No, pláne olyan tevékenységeket se tudok bemutatni. Szóval magyarul én vert helyzetben vagyok. És engem baromira zavar az, hogyha magukat, hát hogy mondjam finoman, röhögcsélnek a éppen aktuális, de az is zavar, hogyha éppen mit tudom én, milyen feladatot oldanak meg. Szóval, drága kollégák, én nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom, és én ezt már mondtam a fél év elején is. Nem kell ide járni. Én senkit semmire nem akarok megtanítani, ha az illető nem akarja. Vagy belátja valaki, hogy ez fontos neki, amit én itt mondok. Vagy ha nem látja be, akkor nyugodtan elmehet, nyugodtan kint le lehet ülni, sokkal hangosabban lehet nevetni, mint itt, kevésbé zavar engem, úgyhogy nyugodtan tessék elmenni, nem tudom, hogy mennyire szokták ezt mások is mondani, el lehet menni, kérem szépen. Tehát nem ragaszkodom az illetőkhöz, viszont elvárom azt, hogy aki itt ül, az maradjon csöndbe, és legalább a többit ne zavarja, aki esetleg netántán még véletlenül maradt, és rám akar figyelni, jó? Tehát egyezzünk meg, kollégák, nem fogom soha ellenőrizni, hogy ki jár ide, ki nem jár ide. Ennyi emberből, ha akarják se, nem vagyok annyira felkészült, hogy én emlékezzek, hogy ki volt itt. Fogalmam nincs. Gyerekek, nem érdekel, hogy ki jön, ki nem. De aki itt van, az maradjon csendben, jó? Ennyit tegyenek meg. Szóval látják, én egy vert helyzetben vagyok, nagyon rossz a pozícióm. Nekem itt abszolút szuper dolgokkal kell versenyeznem, én megpróbálok. Persze hát veszteni fogok, de mindegy. Úgyhogy legyenek tekintettel rám. Előre is köszönöm szépen az együttműködésüket. Szóval, ott tartunk, hogy megpróbáljuk menedzselni ezt a szoftverprojektet, és ugye a szoftverprojekt menedzselése az abból áll, hogy különféle hát erőforrásokat kell elosztanunk. Ugye a menedzser az azzal foglalkozik, hogy embereknek munkát ad, embereknek eszközöket ad, embereket átteszi erről a feladatról arra, embereket, tehát a dolgozókat kirendeli ide-oda, és akkor dönt arról, hogy mit tudom én, ilyen eszközt veszünk, olyan gépet, olyan berendezést, stb. Na most ugyanez van, tehát erről kell beszélgetnünk, hogy milyen erőforrások vannak, ami fölött egy menedzser rendelkezik. Hát nem meglepő, ugye én itt három darabra szedtem szét, ember, hardware és szoftver erőforrások. Ugye a szoftver legtöbb költsége az emberi költség. Már ezt sokszor elmondtam, hogy a szoftver készítés az egy nagyon munkaerő intenzív feladat, és nehéz, tehát együtt kell tartani embereket, akik együtt működnek, és hát nyilvánvalóan ez viszi el az erőnk és a pénzünk legnagyobb részét. A hardware látszólag egy egyszerű kérdés, és ma úgy tűnik, hogy hát ez nem is egy olyan központi dolog, hiszen mit tudom én, lehet egy laptopot kapni 100 000 forint körüli összegért, de mondjuk egy erős gépet is lehet kapni 200 000. Na most én szeretném megemlíteni, hogy amennyiben nem egy asztali alkalmazást fejlesztenek, akkor borzasztó fontos szerep vár arra, hogy megoldjuk, tehát ha a fejlesztőgép és a célgép elválik egymástól, akkor egy új helyzet lép fel. Ugye, hát egy mosógép programját nem lehet egy mosógépen kifejleszteni, ugye ez világos. Tehát egy számítógépen fogom kifejleszteni egy asztali gépen a mosógép programját, és ahhoz, hogy egy bizonyos szint után én ebben a fejlesztésben hatékonyan tudjak eljárni, ahhoz nekem valami összekötetésem, hogy kell, hogy legyen egy mosógéppel. Tehát igen, na most ezt kiépíteni, a fejlesztőgép és a mosógép közötti kapcsolatot, hogy ez elegánsan, jól átjárható legyen, hogy ez működőképes legyen, üzembiztos, gyors legyen, erre azért oda kell figyelni, és lehet, hogy az ilyen extra csatornák, adott esetben szimulátorok, emulátorok szintén hozzátartoznak a hardwarehez, és bizony-bizony ezeknek esetleg a költsége messze nagyobb, mint mit tudom én, egy mezei asztali gépén. Na de hiába három asztali gépen se lehet egy mosógépnek a szoftverét végül is teljes egészében kifejleszteni. Tehát gondolni kell arra, hogy a célrendszer nem mindig ugyanaz, mint a fejlesztőrendszer. És akkor ez extra költségekkel jár. Szoftver eszközök. Kérem, az egyetemi hallgatóság körében a szoftver eszközök használata, alkalmazása viszonylag nagyvonalúan kezelt, hát ugye ismerve a kapcsolatos jogi vonatkozásokat, ugye a Windowsnak egyetemi licensze és így tovább. Kérem, egy igazi rendes szoftver cégnél elárulom, nem szokták lopni a szoftvert. Szóval igen, ez meg szokták venni. Hát egy normális cég az olyan, megveszi. Tehát nem azért, mert jön majd itt a rendőrség, és akkor végignézi a gépet, és ugye hallottak már ilyenről, hogy jött a BSA, és akkor vadászott, hogy mi jogos és mi nem. Ez is előfordulhat, de mondjuk tehát egy normális cégnél megveszik a szoftvereket, és nem csak a Java meg a C, mit tudom én, egy C++ vagy mit tudom én milyen eszközöket, hanem mindenféle, sokféle szoftver kellhet. Például nagyon jó szoftvereket lehet kapni, nem is kis pénzért, arra, hogy támogassa a menedzsmentet. Tehát a menedzsment kezelésére, áttér támogatásra a különböző eszközök vásárolhatók, nem kis pénzekért. Tehát igenis, gondolni kell, de hát nyilvánvalóan ez a hardware meg a szoftver költségek is az emberi költségeken messze túl lét. Tehát az emberi költségek messze túllépnek. Nem tudom, hogy ebben a társaságban már kérdeztem-e, hogy egy életképes cégnek egy emberre számítva egy hónapban mennyi árbevételt kell produkálni. Ez igen, volt már? Tessék? 2 millió, akkor volt, szóval igen, hát ebből jön ki az ember. Na, menedzselés, hogy miket menedzselünk? Időt, információt, szervezést, minőséget, pénzt. Hát ugye az idő, csak röviden szeretnék erről beszélni, hogy ugye az idő azért, tehát nekünk mindig érdekünk, hogy az összes emberünk és munkatársunk dolgozzon. Lehetőség szerint keményen. Hogyha ők nem dolgoznak, mert nincs munkájuk, az a vezetőségnek a rossz munkájából következik. Tehát elemi érdekünk, hogyha mi vezetjük a céget, hogy mindenkinek adjuk a munkát. Tehát ez lényegében időt jelent. Információ. Kérem szépen, az információk menedzselése egy nagyon-nagyon-nagyon ronda munka. Mondom a példát. Tessék elképzelni, hogy valamilyen témában van egy 300 oldalas dokumentáció. És X kollégának, aki részt vesz ebbe a projektbe, ebből a 300 oldalas dokumentációban kell 10 oldal. Akkor most lehet azt csinálni, hogy a menedzsment odaadja a 300 oldalas doksit, és azt mondja, hogy keresd ki magadnak, ami neked kell. Hát ez ugye ordas szívás, mert a jó kis dolgozónk, ahelyett, hogy ő dolgozna, és megkapná azt az információt, ami neki szükséges, helyette szörcsög azon a doksin. Arról nem beszélve, hogy ugyanennek az anyagnak egy másik 20 oldala, meg egy másik kollégának kell. Tehát ugye maguk is nagyon rosszul érzik magukat akkor, hogyha nyakon öntik tök fölösleges információval, ahelyett, hogy a lényegét, azt, amit maguknak tényleg kell, azt adnák oda. Hát, na most ennek a szervezése, ennek a megoldása, hogy egy dolgozónak azt az információt, ami neki kell a munkájához, és tényleg azt a lehető legtömörebben odadni, és nem fölhigítva a 10 oldalt 300-ra, ezt a vezetésnek kell megoldani. És ez egy őrült nagy probléma. Ez persze megfejelődik még azzal, most itt én arról nem beszéltem, hogy lehet, hogy adott esetben a titkosság, biztonság megkívánja, hogy az egyik ember ne tudjon arról, amiről a másik foglalkozik. Akkor még azzal is kell foglalkozni, hogy kizárjuk azt, hogy bizonyos tudások olyanokhoz kerüljenek, akik illetéktelenek. Tehát megjelenik a hozzáférési hatáskör kérdése, és megjelenik az effektivitás, hogy a lehető leghamarabb és legegyszerűbben kerüljön az adott kollégához az adott információ. Na most ennek a működtetése, egy ilyen rendszernek a fenntartása, működtetése, kezelése, ez borzasztó energiákat vesz igénybe. Hát a szervezetet fenntartani, minőséget, pénzt, hát ezek viszonylag közismert dolgok. És akkor most egy nagyon szép rész jön, az ütemezés. Az ütemezés az végül is arról szól, hogy van egy bonyolult feladatunk, mondjuk ez egy projekt, hogy csináljuk ezt meg azt, és akkor ezt valahogy ütemezni kell. Azért kell ütemezni, hogy a munkát időben is szét tudjuk osztani. Most ennek az első lépése az, hogy a munkát elemi lépésekre, elemi feladatokra bontjuk föl, és ezt pedig általában úgy szokták nevezni, hogy work breakdown structure. És az a neve, hogy WBS, Work Breakdown Structure, tehát ilyen munka széthasogatás, szétszedési szerkezet. A bonyolult folyamatot szétszedjük egyszerűbb feladatokra, lépésekre. Azt, hogy kell egy bonyolult projektet szétszedni ilyen Work Breakdown struktúrára, tehát ilyen elemi lépésekre, erre vonatkozólag majd a fél év végén én fogok maguknak mutatni egy-két mintát. Most képzeljék el, hogyha nekünk van mondjuk egy olyan feladatunk, hogy egy adott információs rendszert kell tervezni, és valaki nekünk megsúgja azt, hogy ehhez milyen lépések tartoznak. Milyen lépéseket érdemes, célszerű ehhez végigcsinálni, mondjuk körülbelül mi az a 100 lépés. Persze nyilvánvalóan ehhez azért tudni kell már bizonyos részleteket, hogy mit tudom én, ezt egy adatbázis kezelő rendszerrel fogjuk megoldani. Tehát a szoftver architektúrához illeszkedően szeretnénk látni egy work breakdown structure-t erre a, tehát a mi feladatunkra, mint egy ilyen mintát. Nem tudom, hogy érzik-e, hogy egy ilyen mintának baromi nagy az értéke. Mert ezek után, ami látunk egy ilyen mintát, akkor egyfelől felül tudjuk vizsgálni, hogy mi az, ami a mi esetünkben kell, megbecsüljük azt, hogy melyik munka mennyi ideig tart, és többé-kevésbé össze tudjuk rakni, meg tudjuk tervezni hamar a projektünk ütemezését. Na most vannak ilyen minták, ezek a minták nagyon költséges dolgok. Fogok mutatni majd néhányat a fél év vége fele, amikor a Rational Unified Processről fogok majd beszélni. Tehát magyarul általában a feladat a work breakdown structure-nek a létrehozása, elemi feladatok fölismerése. Na most nyilvánvalóan mi a munkánkat akkor tudjuk jól ütemezni, hogyha megpróbáljuk földeríteni ezek között az elemi feladatok közötti kapcsolatokat. Tehát mely kapcsolatok, mely feladatok azok, amelyek egymásra épülnek, mely feladatok hajthatók végre konkurens módon, ugyanis ezek meghatározzák, hogy az erőforrásainkat, az embereinket, hogyan eszközeinket, hogyan kell elhelyezni, hogyan kell hozzárendelni a feladatokhoz. Nyilvánvalóan a következő lépés az az, hogy kialakul egy ilyen task háló, tehát ilyen elemi feladatokból álló hálózat, amelyekben az egymásra épülő, egymással kapcsolatot tartó, egymást korlátozó feladatok hálójában meg tudjuk találni azokat a fontos utakat, amelyek kiadják nekünk, hogy valójában meddig is kell, hogy tartson ez a projekt. Szerintem maguk matematikából, vagy diszkrét matekból, vagy valamiből ilyeneket tanultak, hogyha azt mondom, hogy per chart, per diagram, ugye, akkor ilyet tanultak, ugye? Nem járunk messze. Na most, igen, erről van szó. A feladat, tehát az ütemezéssel kapcsolatos munkánk az úgy néz ki, hogy kiindulunk a szoftver követelményekből, majd ezek után azonosítjuk ezeket az elemi aktivitásokat, magyarul elkészítjük a work breakdown struktúrát, meghatározzuk, fölépítjük a függőségeket az egyes taskok között, hozzárendeljük, megbecsüljük az erőforrásokat, hogy egy-egy feladat megoldásához mennyi idő, eszköz kell, hozzárendeljük ezeket a feladatokat, és utána kreálunk, tehát csinálunk Gantt chartot, tehát Gantt diagramot, fontos, erről hallottak, Gantt diagram, erről nem szoktak hallani. Tessék, volt már? Menedzsmenten volt? Ki jár menedzsmentre? Előző fél évben ez kötelező volt, vagy nem volt kötelező? Hú, most bologatnak. Tehát a Gantt diagramról hallottak? Mert a tavalyiak ezt nagyon tagadták nekem. Nem hallottak. Na jó, szóval Gantt meg Pert diagramot lehet készíteni. És ugye itt az ütemezés kidolgozásakor, hát azért baromi nehéz lesz, hogy itt a feladatok nagyságát, a hozzárendelt erőforrásokat együtt kezeljük, de erre hát igazából azért vannak eszközök és módszerek. Nézzünk egy egyszerű példát. Kérem szépen, itt van, fölbontottuk egy nagyobb feladatot 12 taskra, T1-től T12-ig, megbecsültük azt, hogy egy-egy taskhoz mennyi idő kell, hány nap, és megmondtuk a függéseket. Ez a függés most nagyon egyszerű, például a T5 tasknál ez a T2-T4 bejegyzés, ez azt jelenti, hogy a T5 task akkor kezdhető el, ha a T2 és a T4 befejeződik. Tehát mind a kettő befejeződött. A T7 akkor kezdhető el, ha a T1 befejeződött, és így tovább. Tehát most ez a függőség, ez a dependencia, ez csak annyi, hogy megmondjuk, hogy kinek kell előttem végrehajtódni. Lehet ennél bonyolultabb, más típusú függőség is, de most maradjunk ennél. Ha ezt a táblázatot jól megnézzük, akkor ennek alapján lehet építeni egy ilyen diagramot, ezt hívják Gantt chartnak, akkor ezek szerint volt olyan, aki ilyet látott. És ugye ebben a Gantt chartban soronként itt vannak a taskok, a vízszintes tengelyen van az idő, és az egyes oszlopok azt jelölik, hogy az adott időtartam, az adott időszakban melyik task meddig tart. Tehát ugye az előbb azt mondtam, hogy a T5 tasknak az a feltétele, hogy a T1 és a T2 befejeződjék. Tessék nézni, a T5 task elkezdődhet akkor, ha a T1 és a T2 véget ér, tehát nem korábban, mint a T2-nek a vége. A T1, ugye hát, tehát a T1 eltartott még egy darabig, az a T5 szempontjából nem zavaró. Na most így föl lehet építeni egy ilyen függőségi hálózatot, és láthatják, hogy például, hogyha a T11 taskban csúszunk, mert valami miatt késünk, akkor, hát akkor csúszni fog a véghatáridő is. De például az, hogyha a T10 taskkal csúszunk egy hetet, az semmiféle hatással nem bír a véghatáridőre. Tehát ebben, és akkor itt megint utalok a BS-re, vagy esetleg menedzsmentre, ugye ebben van egy, vagy több esetleg több kritikus út, amelyik megmondja, hogy mely taskok tartoznak arba az útvonalba, amelyiken bármiféle késés ugye tragikus következménnyel jár, és hát lesznek olyan útvonalak, lesznek olyan taskok, amelyek hát ugye nem járnak ilyen következménnyel. Na most ez egy dolog, hogy egy ilyen ábrát rajzolunk, mert hogyha ide még az egyes feladatokhoz hozzárendelünk erőforrásokat, és például mondjuk nekünk egy erős forrásunk van, a Józsi, aki mindent fog csinálni, és mi feltételeztük, hogy ezek a munkanapok akkor érvényesek, hogyha valaki 100%-ig azon a feladaton dolgozik, és a Józsi is egy olyan valaki, aki 8 órát dolgozik nálunk, akkor ugye hiába van egy ilyen gyönyörű szép diagramunk, akkor ha mindegyik feladathoz a Józsi van rendelve, akkor sajnos kiegyenesedik az egész, mert a Józsi egymás után fogja megoldani a feladatokat. Na most persze, ha nem csak egy ember van, hanem több, akkor látszik, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy az embereinket hogy osszuk meg a feladatok között, hogy az időben végrehajtható legyen. Tehát mondjuk az emberek túlterhelése ne okozzon problémát. Hát ugye látszik, hogy mit tudom én, ez a szakasz kritikus lehet, vagy ez a szakasz, mert 4-5 feladatot kell egy időben végrehajtanunk. És ugye ennek a diagramnak az elemzésével ki lehet mutatni, hogy ha az erőforrásainkat is nyilván tartjuk, akkor meg lehet nézni, hogy ki mennyire túlterhelhető. A szerdai órán, mikor hozom magammal a kis gépemet, azon van a Microsoftnak a projektje, ez is azzal készült. Hallott valaki, esetleg dolgozott valaki a Microsoft projekttel? Hát pára, hárman, négyen, jó. Tehát Microsoft projekttel ilyet lehet csinálni, majd megmutatok egy ilyen primitív ábrát, hogy milyen elegánsan segít nekünk ez az eszköz abban, hogy ilyeneket tudjunk tervezni. A következő kérdéskör, a következő problémakör a kockázatok. A kockázatok elemzése az minden valamire való tervnek, projekttervnek a része. Nem csak a szoftvernek, beadnak egy pályázatot, mondjuk ablakfelújítás ügyben, mert ugye az energiatakarékosság címszó alatt érdemes lecserélni a régi ablakokat, akkor az energiatakarékossági pályázatot is kell kockázatelemzést mellékelni. Na most a kockázatok elemzés, tehát ott is felhasználhatják azt, amit majd itt tanulnak az órán. Ugye a kockázat az végül is arról szól, hogy hát a kockázat az, hogy valami nem kívánatos esemény bekövetkezik. És ugye Murphy óta tudjuk, hogyha valami hiba előfordulhat, akkor az a hiba elő is fog fordulni. Ez sajnos ilyen. Igen, kérem, ez így lesz. Na most különböző kockázatok vannak olyanok, amelyek a projekthez tartoznak közvetlenül, vannak olyanok, amelyek a termékhez, vannak olyanok, amelyek pénzügyiek. Nos, nézzünk néhány példát. Ugye elképzelhető az, hogy mi vagyunk a menedzsment, és a stáb itt hagy bennünket. Egész egyszerűen elmennek. Ugye érzik azt, hogy ez egy komoly dolog. Na most egy rendes valamire való, hát ugye megint csak utalnék arra, hogy ha Hans-Jürgen Boiler kilép az Audi művektől, az valószínűleg nem okoz semmiféle megrendítő csapást az Audi munkásságára, az autógyártás ugyanúgy folyik tovább, mint eddig. Na most akkor, hogyha a cégből, az XY szoftverfejlesztőből kilép valamelyik okos ember, és nem volt rendes folyamat, tehát nem volt rendes projekt, nem volt rendes dokumentáció, akkor ugye az X főember az a fejébe elvitt magával egy csomó dolgot, ami halálos lehet ugye a projektre és a cégre nézve. Hát többek között ezért kell ugye dokumentálni, mert ami dokumentálva van, az már a miénk. Kiszedtük a fejéből, akkor ő már mehet. Akkor a hardware többet nem elérhető. Kérem szépen, erről van egy rövid kis mesém a saját életemből, egy nagyon egyszerű pici mese. Bele fog nyúlni a szünetbe, de azért elmondom. Én részt vettem egy olyan projektben, amelyik az Innsbrucki kaszinóba, járt valaki esetleg az Innsbrucki kaszinóba? Nem. Jó. Tehát az Innsbrucki kaszinónak a nagy játéktermének a mennyezetén levő lámpákat vezérelte. Ez semmi extra nem volt benne, leszámítva azt az apróságot, hogy volt a mennyezeten 22 000 darab lámpa. Na most ezek egyébként ilyen egyszerű teherautó égők voltak, fekete-fehér, tehát ugye színű, tehát egyszínű, nem volt színes, és akkor de ezt gradálni lehetett, tehát 16 fokozatba lehetett állítani a színeket. Na most 22 000 égőnek a vezérlése nem egy könnyű dolog. Ezt az egészet úgy is el lehet képzelni, mint egy nagy monitor, amelyik fekszik a plafonon, de végül is persze a cél nem az volt, hogy oda szövegeket írjunk, hanem az, hogy ott ilyen mozgó fény csomópontokat, ábrákat hozzunk, mit tudom én, amikor elkezdtek ott zongorázni, akkor mit tudom én, az egyik sarokba, akkor a zongora fölé egy ilyen fény pászmát raktunk, tehát kiraktunk egy kört, meg úgy. Az egésznek volt egy olyan képernyővédő, meg olyan hangulatkeltő jellege. Mindenféle fraktál, meg káosz, meg ilyen ábrák, szerettek az ottaniak ebből a célból. Na, a lényeg, 11 darab gép hajtotta meg az égőket. Ez a 11 darab gép a plafonban volt, ezek egy hálózattal voltak összekötve, amit alulról egy központi vezérlő támadott meg. Na most a 11 gép be volt építve a plafonba, és ezek igazából hát nagyon egyszerű gépek voltak, egyetlen egy feladatuk volt, hogy öblögessék kifele a beérkező képet, és hajtsák meg azt a hardvert, ami minden egyes égőnél ott volt. Na igen ám, de hát hogyan csináljunk 11 rohadt egyszerű gépet? Mi úgy döntöttünk, hogy a legegyszerűbb megoldás az, hogy veszünk PC alaplapokat, és akkor a PC alaplapokról kihagytunk mindent, diszket, monitort, billentyűzetet, mindent leszett, ez nem kell oda, csak a hálózat maradt meg, teljesen önálló, a BIOS-t kiheréltük, úgyhogy elindult egy ilyen egyszerű program, maga a program, amelyik beszette a hálózatról a dolgokat, és kisöpörte a célkártyákon, az nem volt érdekes, tehát magyarul egy alaplapba, abból kidobtunk mindent, és beleraktunk a maguk néhány célkártyáját, ami hajtotta az égőket, ennyi. Ezt így meg is csináltuk, ott volt a 11 gép, mi indulásként vettünk 14 alaplapot, kész, átalakítottuk, föltettük, működik. Aztán eltelt egy-két hónap, mikor egy alaplap kidúrant. Kicseréltük, azt mondtuk, hogy oké, hát ugye áramból még mindig van két tartalék, de a főnökség úgy döntött, hogy hát vegyünk újabb két tartalékot, mert ki tudja, mi lesz. És akkor nekiálltunk, és elkezdtünk keresni olyan alaplapot, mint amik ezek voltak, ez a 14 darab alaplap, és nem volt. Ugye, mert eltelt egy év alatt ugye fejlődtek az alaplapok, olcsóbb lett, gyorsabb lett, szebb lett, és sokkal többet tudott, de olyan, ami nekünk volt, már nem volt sehol a piacon. Hát mit csináltunk? Vettünk egy újabbat, és megpróbáltuk rátenni a programunkat. Kérem szépen, elárulom, ordas szívás lett a vége, ugyanis a program körülbelül 10-15 másodpercig működött elindulás után, és utána rendszeresen összeomlott. És mi őrült zavarban voltunk, és nem értettük, hogy miért. Aztán hosszú-hosszú nyomozás után, beleértve megpróbáltunk a gyártótól infót szerezni, bárhonnan, netről, stb., és kiderült a következő, hogy ezen az alaplapon egy olyan dinamikus RAM vezérlés volt, tudják mi az, hogy dinamikus RAM, ilyeneket tanultak azért digitális technikából, ugye? Tehát egy ilyen frissítős memória volt, amiben időnként újra kellett írni a tartalmat, tehát cirkuláltatni kell benne a tartalmat, és ehhez mindenféle, ennek bizonyos vezérléseihez a beépített ilyen RAM vezérlőt, azt megadott időközönként ennek a hardvernek föl kellett húznia. Tehát magyarul olyan volt a BIOS, amit persze ugye mondtam, hogy mi átírtunk, hogy a BIOS-ba megadott időnként IT szinten lefutott egy olyan program, amelyik belelúgott ebbe az időzítőbe, amelyik a belső memória, tehát ezt a RAM memória frissítést megcsinálta. Csak egy baj volt, hogy ez abszolút nem standard, tehát ez nem volt benne a 86-os család felépítésében, hogy ez egy standard regiszter lenne, vagy azon a regiszteren milyen portok vannak. Erről senki nem tudott semmit, ez egy nem dokumentált jellemző volt, amit ők szépen beépítettek a hardware-be. Szóval summa summarum, mi a várakozás, az információkutatás után a szükséges módosítások elvégzése, hárman vagy négyen úgy eldolgoztattunk másfél hónapot ezen, még sikerült applikálni a régi programot az új helyzetre, hogy mint a szél. Tehát az, hogy én mit akartam kihozni? Azt, hogy a hardware elérhetősége az egyáltalán nem biztos, hogy az idő szalad, a hardware egyre jobb lesz, és látják, ez bőven elég ahhoz, hogy ne tudjunk egy szoftvert újra installálni. Tehát ez egy jelentős kockázat, mert ez lehet üzleti kockázat. Hál' Istennek semmi baj nem történt, ahogy tudom, még egy fél év múlva kidurrant még egy alaplap, és utána nincs információm arról, valószínűleg automatikusan cserélték a kellett, de a 14-16 fölé nem mentek. Na, hát akkor kérem szépen, picit elhúzódott itt a dolog, és akkor mostantól kezdve indul, és 20-ig lenne egy szünet, jó? Nos, kollégák, hát vissza a kockázatokhoz. Itt fölhoztam néhány példát. Ugye az egy kockázat lehet, hogy a megbízó folyamatosan változtatja a követelményeket. Ugye ez sajnos is elég gyakran előfordul. De hát olyan is lehet, hogy a technológia kimegy alólunk. Ugye elkezdünk egy adott technológiával dolgozni, hogyha ez egy hatalmas projekt, időben is nagy, akkor lehet, hogy a technológia kiszalad alulunk, és egy újabb, hatékonyabb technológia jelenik meg menet közben. És hát nem biztos, hogy az... Tehát döntés, komoly döntés az, hogy akkor úgy folytassuk, vagy az újjal. Na kérem, ez egy fontos témakör. Szoktam kérdezni, tesztem, vizsgán elő szokott fordulni. A kérdés az az, hogy a risk management folyamatokban milyen lépések vannak. Egyébként szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ez pontosan alkalmazható, megint csak akkor, hogyha egy ablak felújítási pályázatra kell kockázati részt építeni, ugyanis ez gyönyörűen működik mindenféle kockázat kezelésnél. Kérem, tehát ezt a négy lépést ezt tudni kell. Az első lépés a kockázatok azonosítása. A kockázatok azonosítása azt jelenti, hogy készítek egy listát az előfordulható kockázatokból. Hogyan tudok ilyen listát készíteni? Hát egyfelől, hogyha van tapasztalatom, mert az elmúlt pár évben ilyen projektekkel foglalkoztam, akkor annak alapján. Ha nem, akkor előveszek különböző könyveket, szakirodalmad, és keresek ilyen kockázatlistákat, mert ott vannak ilyenek, elég jó listákat lehet találni. Más pályázati anyagokat megnézek, hogy mások milyen kockázatokkal foglalkoztak. Össze lehet rakni viszonylag hamar egy jó listát. Tehát ez a kockázat azonosítása. A második, a kockázat elemzése. Ennek az a lényege, hogy összeszedek, tehát hogy mindegyik kockázathoz hozzárendelek két paramétert, majd mindjárt belemegyünk a lényegébe, majd megtervezem azt, hogy mi is történjen akkor, hogyha a kockázat hát bekövetkezik, vagy hogyan kerüljük el a kockázatot. És az utolsó lépés, hogy most már ugye tervem is van, hogy megy a projekt, folyamatosan monitoroznom kell, hogy esetleg netán-tán közel vagyunk ahhoz, hogy meglépjen a stáb. Tehát például, és akkor mit tegyünk? Na tehát ez a négy lépés van, kockázat azonosítása, kockázat elemzése, tervezés, illetve a monitorozás. Vegyük sorra az egyes lépéseket. Én itt most nem tudok fiktíven, ugye fölhoztam néhány példát, itt vannak csoportok, vannak amik a technológiával, vannak amik a stábbal, a szervezettel, követelményekkel, becslésekkel kapcsolatos kockázatok, ezek a fő kategóriák. De ezen belül, mondom, a tapasztalatból, illetve irodalmak alapján érdemes összeállítani. Itt van a kockázat elemzés. A kockázat elemzés egy olyan tevékenység, amikor minden egyes kockázathoz hozzárendelek két tényezőt. Az egyik tényező az, hogy mekkora a kockázat bekövetkeztének valószínűsége, a másik pedig az, hogy mennyire komoly, tehát mennyire komoly a kockázat. Na most nyilvánvalóan ezeket a mennyiségeket nem számokkal adjuk meg, mert nem lehet azt mondani, hogy 32,3% a valószínűsége az X kockázatnak, hát ezt nem tudjuk megbecsülni. Tehát például a valószínűségre ilyen kategóriákat vezetünk be, hogy alacsony, nagyon alacsony, közepes, nagy, tehát ilyen 1-től 5-ig osztályozzuk. Szóval úgy ököl szabály alapján. De mindegyikhez hozzárendelünk valami valószínűséget, az effekthez pedig, tehát azt, hogy a kockázat bekövetkeztének mekkora hatása van a projektre, azt meg olyan kategóriákkal jellemezzük, hogy katasztrofális, komoly, elfogadható, vagy abszolút semleges. Tehát nagyjából ilyen nagy 3-4-5 kategóriát vezetünk be, nem többet. Tehát magyarul a kockázat azonosításánál felsorolt táblázat minden egyes eleméhez ezt a két értéket hozzárendeljük. Megpróbáljuk megbecsülni. A kockázat tervezésben stratégiákat határozunk meg, ezt is szoktam kérdezni. Háromféle stratégia van. Az egyik stratégia, az első stratégia, ezek közül a stratégiák közül egyet vagy többet alkalmazunk. Tehát minden egyes kockázat kapcsán megmondjuk, hogy milyen stratégiával fordulunk az adott kockázat felé. Az első stratégia az elkerülés stratégiája. Magyarul, hogyan tudjuk a kockázat bekövetkeztét elhárítani? Tehát mi kell ahhoz, hogy ne forduljon elő az a kockázat, hogy meglép a csapat? Mit tudom én, minden hétvégén elvisszük barátnőstől együtt őket, mit tudom én, wellnessre. Most mondtam valamit. Tehát például, és akkor nem fognak megszökni, vagy valami ilyesmit. De ugyanígy minden egyes kockázati tényezőre megnézzük, hogy hogyan lehet azt elkerülni. Mit kell tenni a menedzsmentnek ahhoz, hogy ilyen ne forduljon elő. A következő stratégia a minimalizálás, hogy ha már nem tudjuk megakadályozni, hogy a kockázat bekövetkezzen, akkor hogyan tudjuk a hatást csökkenteni. A harmadik pedig a folytatás. Ugye, ha a kockázat egyszer bekövetkezett, és kiütöttek bennünket ilyen-olyan, amolyan komolysággal, megszédültünk, megrogytunk, akkor hogy tudunk fölállni? Tehát hogy tudjuk a munkát továbbvinni, milyen utak vannak arra, hogy kimásszunk a problémából? Hát ez a három stratégia van, az elkerülés, a minimalizálás és a folytatásra vonatkozó tervek. Ezeket vagy ezeknek bármelyikét, vagy mindegyikét a különböző kockázatokhoz hozzá kell rendelni, és akkor hát ez ebből adódik egy komoly kockázati terv. A monitorozás az pedig arról szól, hogy nem elég az, hogy mi egyszer csináltunk egy ilyen kockázatelemzést, kockázatkezelési tervet, mert kin vagyunk vele a vízből. Hát rendszeresen, ugye egyébként ezt a tervbe szintén elő szokták írni, hogy milyen gyakorisággal ellenőrizzük, hogy egyáltalán megvannak-e a kockázatok még, fönnállnak-e, esetleg ez a lista bővült, mert új kockázatok jelentek meg. Át kell tekinteni azt, hogy a valószínűsége, meg a komolysága a kockázatnak változott-e, és ennek megfelelően a kockázat tervezésben megjelenő stratégiákat is felül kell vizsgálni. Tehát magyarul az operatív projektvezetés során, ha úgy tetszik, napi munka annak a kezelése, hogy mi van a kockázatokkal. Egyébként pályázatok tipikusan elő szokták írni, hogy ilyen EU-s pályázatok előírják, hogy negyed évente kell riportolni, negyed évente kell ilyen átmeneti pénzügyi jelentést adni, ilyen előrehaladási jelentést adni, és negyed évente ebbe a riportba bele kell rakni a kockázat táblázatot, update-elve. Tehát explicit előírja az EU vagy a magyar ilyen NFÜ fejlesztési ügynökség, aki a pályázatok végrehajtását koordinálja, előírja, hogy igenis, tehát ott szabványriport van erre, egy előre nyomtatott templét van, amit ki kell tölteni, és abban benne van, hogy a kockázatokat negyed évente update-elni kell. Ez így működik. A következő témakör, amit úgy viszonylag könnyedén érintünk, ez a becslés témakör. Ugye a kockázatok is, meg az egész projektmenedzsment, az egy nagyon, hát egy ilyen taknyos dologra épül, mégpedig a jövendőre. És ugye a menedzsmentnél nekünk mindig az a gondunk, hogy valamit a jövőre nézve kell mondani. Meg kéne mondani, hogy mennyibe fog ez kerülni, hány ember kell. Tehát egy csomó olyan, ami a jövő, és nem tudjuk biztosan. Ezért ugye a jövőre nézve becsléseket kell tennünk. Na most a becslésekkel kapcsolatosan az általános elvi probléma a következő, hogy a felső, tehát ezen a tengelyen vagy van a becslésnek a pontossága, és a vízszintes tengelyen pedig a projekt mérete. Ugye akkor, hogyha a projekt mérete kicsi, tehát itt vagyunk az elején, akkor nagyon jól tudunk becsülni. Ugye kis projektnél elég jó be tudjuk lőni, hiszen átlátjuk a dolgokat. És ahogy nő a projekt, annak megfelelően folyamatosan csökken a megbízhatósága a becslésünknek, tehát pontosabban a pontossága. A pontossága a becslésünknek folyamatosan csökken. Ezzel szemben az igény a fordított. Hát egy kis projektnél olyan nagyon nem játszik. Ellenben nagy projektnél egy kis tévedés is már őrült összeg. Tehát az elvárt pontosság, az elvárt elvárt pontosság az nagyon nő. Tehát ez a kettő szembe megy egymással, és ez egy alapellentmondás, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ez a tény. Akkor, na, tessék lépni azért. Na most szeretném világossá tenni, hogy a becslés az nem azt jelenti, hogy a hasunkra ütünk és mondunk egy számot. Hát lehet így is, de ez nem fog működni. Szóval a becslésnek, annak, majd itt jön majd az egyik szlájdon később, a becslésnek indokolhatónak kell lenni. Tehát az egy dolog, hogy ugye nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi lesz a valami, de azt, hogy amit mondunk, az magyarázható kell, hogy legyen. Az nem csak 42, ugye, mert mint tudjuk, hát a 42 az egy szép szám. Na, a következő, a most látható ábra a következőről szól. Tehát a vízszintes tengelyen van a projekt. Tehát látják, itt a követelmény, és itt van a projektnek a vége. Ugye a projekt végén vegyünk egy mennyiséget, amit becsülni kell. Bármi lehet, mit tudom én, a projekt hossza. Tök mindegy. Egy a lényeg, hogy a projekt végén nincs becslés, a projekt végén tény van. mert a projekt végén tudjuk, hogy ennyibe került, ilyen hosszú volt, ennyi órát fordítottunk rá, stb. A projekt végén semmiféle becslés nincs, a projekt végén adatok vannak. Tételezzük föl, hogy ez az adat, ez X. De ez csak a végén derül ki, hogy mennyi az X. Na most, ha megnézzük azt, hogy a becsléseink hogy viszonyulnak ehhez az X értékhez, akkor a következőt mondhatjuk, hogy a projekt kezdetén, ha a becslésünk benne van a 0-25x, 4x sávba, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy jól becsültünk. Tehát, ha valami mondjuk 100-ra jön ki, és mi ezt az elején 200-ra becsültük, abszolút korrekt. Mert ha 10.000-re becsültük volna, akkor nagyon mellé lőttünk. De ez, hogy 100 helyett 200, ez egy abszolút korrekt. Tehát a projekt kezdetekor a range negyede és négyszerese közé lőni, az egy teljesen jó becslés. Nyilvánvalóan ez a range, ez folyamatosan csökken, ahogy haladunk előre a projektbe, hiszen egyre több tény lesz, és ezek a tények nyilvánvalóan korlátozni fogják, tehát hál' Istennek beszűkítik a lehetőségeinket. És ugye a végére már nem tudunk becsülni, hanem akkor már tényadatokkal kell dolgoznunk. Szóval, na most ebből is látszik, hogy a becslés sem egy olyan dolog, hogy a projekt elején azt mondjuk, hű a mindenit neki, most egy jót becslünk, aztán elfelejtjük a dolgot, kitömethetjük ezzel magunkat, tehát nem ez a cél. Ugye a becslést a menedzsment használja időről időre arra, hogy áttekintse a kockázatokat, meg áttekintse azt, hogy hol állunk. Tehát a becslés az egy visszatérő folyamat, és nyilvánvalóan ennek felülvizsgálhatónak kell lenni, és nagyjából igaznak, hogy hát a becslésnek be kell konvergálni a korrekt értékbe. Ahogy utaltam rá, a becslésnek magyarázhatónak kell lenni. Hát igazából két változat van. Az egyik egy olyan projekt, amelyikhez hasonlónk már volt, akkor jó, könnyű életünk van, mert miért van könnyű életünk? Azért, mert hogyha mi egy jó projektet csinálunk, ugye emlékeznek a level 4-re a CMM-be? Annak az volt a kulcsa, emlékeznek rá, hogy mérünk. Ugye azért, pontosan ezért mérünk. Ezért mérünk, nem azért, mert előírja nekünk a CMM, hanem azért, mert használni akarjuk. Azért, mert egy következő projektben ezeket az adatokat fel fogjuk tudni használni. Ha jól mérünk és jókat mérünk. Tehát igenis van értelme annak, hogy mérjünk és becsüljünk. Hát nyilván akkor a meglevő dolgokból kell kiindulni. Új projekt esetén, hát... Vagy megpróbálunk, tehát teljesen új terület, és így tovább, vagy megpróbálunk kiindulni a meglevő adatainkból, vagy megpróbálunk valami ipari, tehát hogy mondjam, a közforgalomból levő adatokból dolgozni. Hozzáteszem, hogy ilyen adatokhoz nem könnyű hozzáférni. Nyilvánvalóan mindenki féltékenyen ül azon, hogy neki milyen mért adatai vannak egy adott típusú szoftverprojektről. Hát az egyik, szóval következő, nézzünk meg néhány mérést. Ugye az első kérdés az az, hogy a fejlesztéshez mekkora erőfeszítés szükséges. Ez alapvetően ez egy mérési kérdés. Ugye ez az effort. Mert végül is az az erőfeszítés, amelyiket hát itt el kell végezni, az érdekes. Ugye persze... A számunkra hogy fog kinézni? Számunkra ez úgy fordítódik le, hogy hány ember kell, meg mibe fog kerülni. De igazából a lényeges kérdés, erre rájöttek a mérések alapján, az az, hogy mennyi verejték kell ahhoz, hogy ezt befejezzük, hány vödör verejték képződik a munka során, hát ez a verejték, ez az effortban öl testet. Na most elvileg, hogyha ilyen effortot, erőfeszítést mérünk, hát ez összefügg azzal, hogy milyen nagy a feladat, amit meg kell oldani, illetve milyen bonyolult a feladat. Tehát itt valamiféle mérést kellene találnunk a bonyolultságra. Na most ennek az egyik lehetséges módja az az, hogy ez most nagyon brutálisan hangzik, de egy tipikus mérték az, hogy line of code. Hány sor kódot kell írni? Ugye azt azért úgy zsigerből érezzük, hogy ha több sor kódot kell írni, akkor többet kell dolgozni. Ha kevesebbet kell írni, akkor kevesebbet kell dolgozni. Ez úgy, ha ez nem is lineáris, de valahogy ez így van. Tehát mindenképpen egy nagyon érdekes és megszokott mérés lesz a line of code. Hozzáteszem, hogy nagyon sok változata van, mert persze itt jöhetnek, hogy akkor a komment beszámít, a deklaráció beszámít, vagy az üres sorok beszámítanak-e. Szóval 1001 al változat létezhet, de ezzel együtt a line of code, az LOC, az egy alapmérték. Egy másik mérték, amit alkalmazni szoktak, az úgynevezett funkciópont, function point, function point analysis, funkciópont elemzés, az egy nagyon izgalmas tématerület. Esetleg hallott valaki erről, hogy funkciópont elemzés? Senki. Na, akkor mondok egy példát, megint csak a saját életemből. Kérem szépen, néhány évvel ezelőtt egy állami szerv kiírt egy pályázatot itt Magyarországon. A pályázat célja az volt, csak érdekességképp, hogy milyen pályázatokat írnak ki. A pályázat célja az volt, hogy a baleset, ilyen munkahelyi balesetek nyilvántartása, az különböző helyeken és különböző rendszerekben történik meg. Mert egyfelől volt egy baleseti nyilvántartása a munkavédelmi felügyelőségnek, mint állami hivatal. Ugye nyilván tartotta, hogyha, mit tudom én, egy építő munkásnak a fejére esett egy tégla. Na most, igen, hát ez kellett. Akkor működött egy ugyanilyen baleseti nyilvántartása, mit tudom én, a bányabiztonsági, mit tudom én, milyen intézetbe. A bányabiztonsági intézetbe a bányákkal kapcsolatos baleseteket tartották nyilván. Valamint működött egy ilyen baleseti nyilvántartó az egészségügyben, tehát a különböző egészségügyi területeken előforduló baleseteket nyilvántartották. Na, de nem, lehet, hogy erre az utolsóra nem emlékszem pontosan. Egy a lényeg, hogy Magyarországon, nem tudom, hogy ma már tudják-e, de pár évvel ezelőtt nem tudták, hogy egy évben hány munkahelyi baleset történt. Ugyanis például az explicit kiderült, hogy akkor, hogyha egy bánya konyháján valaki leöntötte a forró levessel a lábát, akkor az mind a három adatbázisba bekerült, mert ugye az egy munkahelyi baleset volt, bánya baleset volt, hiszen a bánya konyháján történt, és mit tudom én, egészségügyi baleset volt, vagy az ANTS, ez az ANTS-hez tartozott, mert a konyhák az ANTS felügyelete alá történnek, tehát ilyen konyhai balesetnek minősül. Szóval magyarul ez élből három baleset volt. Tehát senki nem tudta, hogy akkor most ténylegesen hány baleset van. Nem vicc, ez a 2000-es években Magyarországon így volt. Most ezért elhatározták, hogy össze kell hozni a három adatbázist. Méghozzá úgy, hogy mindegyik adatbázis megmarad, de éjjelente, amikor azért baleseti jelentéseket nem szoktak leadni, azzal kivárják a reggelt, tehát éjjelente történik egy szinkronizáció és egy közös adatgyűjtés. Persze itt megjelenik ezer és egy probléma, hogy nyilvánvalóan mástól tartják nyilván a bányászokat, másképp a konyhai dolgozókat, stb. Tehát itt egy ilyen adattisztítás és adatszinkronizálási feladat is volt az egész mögött. Summa summarum erre írtak ki pályázatot. Ennek a pályázatnak az egyik pontja a következő volt, hogy mert a pályázatot kiírók is okos emberek. Ugyanis gondolom nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy ugye Magyarországon is eléggé bevett az a gyakorlat, hogy hát mit tudom én, a pályázó megajánl valami összeget, aztán tételezzük föl, hogy el is nyeri, és mondjuk meg is csinálja, amit csinált, majd utána a legkisebb változtatása kell, akkor azért súlyos 10 milliókat akar lehúzni. Tehát valahogy értik a problémát. Egyszer megcsináljuk, de utána minden változtatásért horribilis árat kérek, és azt mondom a megbízónak, hogy oké, akkor keres mást. De én írtam a szoftvert, tehát akkor már monopól pozícióba küzdöttem magam, és akkor most versenyezzünk. Na most a kormányzat azért nem volt hülye, és azt mondta, hogy a pályázatba bele kellett írni azt, hogy a továbbfejlesztéseket milyen árban ajánlja ki a pályázó még 5 évig az eredeti feladat teljesítését követően. És itt jött a kérdés, hogy de most hogy írjuk le azt, hogy mennyiért vállalja? Hát nem tudjuk megmondani, hogy milyen típusú változtatások lesznek. Hát azt még nem tudjuk, hogy majd mit fogunk kérni. Mégis valahogy meg kellene mondani. Na most itt jött az, hogy ez a bizonyos funkciópont elemzésben nagyon egyszerű leírták, hogy a pályázat lezárását követően 5 éven keresztül olyan funkció, amelyik, mit tudom én, adatbázis adatot módosít, itt ilyen funkciót egy funkciópontnyi módosításért hány forintot kér az illető? Vagy olyan módosítás, amelyik csak olvas, tehát nem okoz adatbázis változást, ott egy funkciópontnyi módosításért mennyi pénzt tett? Mennyit kérünk? 5 forintot? 5 milliót? Mibe kerül egy funkciópontnyi változtatás? Na most ehhez nyilvánvalóan, hogy valaki egy ilyet meg tudjon adni, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy funkciópont. Aki nem tudja, az hülyeséget fog beírni. Tehát mielőtt azt mondanák, hogy ugyan kérem, hülyeség ez az egész méricskélés, meg becslés, meg ilyesmi, nem hülyeség, ez egy pályázatban benne van. És marára rá lehet faragni, hogyha ha hülyeséget irkálunk be. Tehát ezek abszolút létező dolgok. És mi ez, ha nem mérnöki munka? Megbecsülni azt, persze ehhez tudni kell, hogy ott számoljuk a funkciópontot, ezekre megvan, tehát megvan a funkciópont számolásának a módszere. Tehát mielőtt azt mondják, hogy ugyan tanár úr, hülyeség az egész, hagyjuk abba, gondoljanak arra, hogy ilyennel szembesülnek egy pályázatnál. Na, visszatérve a komplexitásra, a bonyolultságra, ugye lényegében az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a bonyolultságot mérni, és ehhez néhány adalék. Itt idő van, a 70-es, 80-as, 90-es évek, 2000-es évek eleje, és ezen a tengelyen pedig az látható, hogy egy funkciópontnyi program megírásához mennyi idő kell. Ugye ahogy az idő fejlődött, látszik, hogy egyre kevesebb idő kell, tehát itt a 2000-es években már 15 óra alatt lehet, 15 munkaóra alatt lehet elkészíteni egy funkciópontnak megfelelő programot. Na most ebből lehet úgy kilóra kalkulálni. Például, anélkül, hogy tovább mennénk, mert hogyha kiderül, hogy egy funkcióponthoz kell, mit tudom én, 15 óra, ugye tudjuk, hogy egy hónapban van 160 óra munkaidő, egy hónap alatt 2-2,5 millió forintot be kell hajtani, akkor innen vissza lehet számolni, hogy kilóra mennyibe kerül nekünk egy funkciópont. Oké? Látják, már is tovább jutottunk, tehát már valamit lehet mondani a dologra. Akkor a következő ábra nem akarja ez az igazságot. Igen. Ez még mindig a funkciópontal áll kapcsolatban. A függőleges tengelyen ugyanaz van, ami eddig, hogy hány óra kell egy funkciópontnyi program elkészítéséhez. A vízszintes tengelyen pedig a program mérete funkciópontban. Ugye mondtam, hogy végül is a funkciópont is egy ilyen mérték. Tehát ez egy logaritmikus skála, de az az érdekes benne, hogy maga az a mennyiség, hogy egy funkció, tehát maga az az érték, hogy egy funkciópontnyi program elkészítéséhez hány óra munkára van szükség, az függ attól is, hogy mekkora a program. Mert ha egy kis programot kell bővíteni, egy kis programot kell módosítani, az viszonylag egyszerűbb dolog. De egy nagy programot, egy 10 000 funkciópontos programot, ott már sokkal több, hiszen gondolják meg, hogy egy hatalmas dologba kell belebarkácsolnunk, és ott fönnáll a veszélye annak, hogy valamit elkalapácsolunk, ami esetleg eddig jó volt. Tehát minél nagyobb a program, amiben bele kell piszkítani, annál nagyobb munkát igényel. Még mindig a becslésről, az időbeliséget becsülni. Kérem szépen, ez egy nagyon régi, klasszikus ábra, és a lényege itt van, hogy a projekt, ha itt most az időről beszélek, a projekt teljes idejéről, a projekt teljes idejében az implementációs időszak, tehát a kódolási időszak az körülbelül 15%. Tehát durván a projekt idejének, összidejének az egyhatodába kódolunk. A többiben nem kódot gyártunk, hanem egyéb anyagokat. Nagyjából ugye a követelményfázis is, specifikáció is 15, a dizájn a duplája, és a végén az ellenőrzés, a validálás az idő negyedét viszi el. Szóval maga a kódírás az egy viszonylag kis rész. Hát akkor, amikor ugye a programozást meg a szoftver technológiát hasonlítjuk össze, ugye a programozás ezzel foglalkozik. Mi meg az egésszel. Ez a kis diagram a következőről szól, hogy a program mérete és a fejlesztési idő 27 C++ programot vizsgáltak meg. Itt a vízszintes tengelyen ott van, hogy hány sor kódot kellett fejleszteni, részint új, illetve módosított kódot, és itt pedig, hát ezen a tengelyen, hogy mennyi volt a fejlesztési idő. Na most, ha megnézik, hát ez úgy nagyjából elég jól, bár itt egyre ritkásabb a nagyobb tartományokban, hogy azért elég szépen egy olyan nagyjából egy vonalra fölfűzhető, és látszik, hogy körülbelül ugye, mit tudom én, 600 sor kódhoz a fejlesztési idő körülbelül 60 óra. Tessék? Szóval 100 sorhoz kell körülbelül 10 óra. Tehát ebből az jön, hogy egy óra alatt durván 10 sor kódot tudunk fejleszteni. Tehát így, hát persze, ezen nevetnek, hogy de hát ugyan tanár úr, hát mi én egy óra alatt írok 60 sort, 80 sort, tehát mit rögtetjük itt egymást. Igen, abba az idő, emlékeznek, az előbbi ábrán volt, hogy az idő 15%-ába írunk kódot. De az idő többi részében nem kódot írunk. Tehát akkor, amikor kódot írunk, akkor persze nem 10 sort írunk egy óra alatt. Hanem a projekt egészét tekintve jön ki ez a 10 sor per óra. Egyébként ez a valóság. Tehát mielőtt itt teljesen eldőlnének, hogy ugyan már hülyeség az egész, ma az a nemzetközi gyakorlat, hogy normális projektekben, tehát nem ilyen összecsapott, ilyen kódsikáló projektekben, 10-20 sor per óra projekt, mértéknél több kódot nem fejlesztenek. Ez is egy elég általános táblázat. A sor, a line of code és a function point közötti összefüggés. Hát ugye nyilvánvalóan ez különböző nyelvenként különböző értékek jelennek meg. Hát egy funkciópontnyi programot tudunk írni 320 assembly sorból. De például egy spreadsheet nyelven, ugye a spreadsheet nyelv az például az Excelnek az ő beépített nyelve. Tehát, hogyha ilyen Excelben írunk, akkor az 6 sorból megvan. Tehát durván ebből egyébként most már lehet sejteni, hogy egy funkciópont az körülbelül mit jelent, azt 6 Excel sornyi. Tehát ugye Excelben vannak ilyen saját utasítások, meg Visual Basic-et lehet belerakni, meg ilyesmiket. Tehát nagyjából 6 sorban meg tudunk írni egy funkciópontot. De egy hagyományos Pascal, vagy valami 4GL nyelven is leolvasható az érték. Persze ezek olyan általánosan küszöbb számok, hát aztán most vagy így van, vagy nem. Erre emlékeznek? Látták már ezt az ábrát? Igen. Kérem szépen, ez az ábra arról szól, hogy az egyes fázisokban milyen doksikat kell elkészíteni. És a követelmény fázisban van egy olyan, hogy project plan. Hát most mi eljutottunk odáig, hogy tudunk egy project plant készíteni. Hiszen mostanáig arról beszéltünk, hogy hogyan néz ki a software project, és a management hogyan kezeli a projektet. Tehát most nagyjából kapunk egy képet arról, hogy milyen is ez a project plan, és most bemutatom önöknek a Project Pennek a tartalomjegyzékét. Azért, hogy tudjanak ilyet csinálni. Hát nézzük. Első szinten ilyen fejezetek vannak. Ugye a bevezetést követően becslések. Utána kockázatok kezelése, ütemezés. A stáb, hogyan szervezzük a csapatot. A követés és az ellenőrző mechanizmusok. Hát ezek a fő szempontok. Ugye ezekről mi beszéltünk. Beszéltünk arról, hogy mit becslünk, beszéltünk a kockázatokról, az ütemezést. Hát ezeket mind végigjártuk. Ezért jártuk végig. Nem tudom, világos-e a szándékom. Azért hoztam előre, mert itt ezeket alkalmazni kell, ezeket bele kell írni a doksiba. Bevezetés. Ez a bevezetés, ez most minden egyes pontot egy oldalon kibontok. Azt hiszem egy oldalon van, talán nem megyek túl, most nem emlékszem. Ez a bevezetés, ez elég általános. Nem csak ez a doksi használja, hanem mások is. Az első az mindig az szokott lenni, hogy a project scope-ja. Tehát ugye a scope alatt lényegében a hatáskört értjük. Tehát mi tartozik a projektbe? Ez mindig egy borzasztó fontos dolog megmondani, hogy hol vannak a projektnek a határai. Mi van a projekten belül, és mi van kívül. Ugye ez egy alapvető dolog, tehát ki az, aki részünk, és határoljuk le magunkat, hogy az nem. Ez alapvető fontosságú, mert ha el van taknyolva a széle, az nem jó, mert akkor az olvasó meg az író esetleg nem ugyanazt érti a dolgok alatt. A következőben a főbb szoftver funkciók, teljesítmény, viselkedési vonatkozások, illetve a menedzsment és technikai korlátozások. Hát magyarul erőforrások, és így tovább, milyen korlátaink vannak. Becslések, ez a második fejezet. Ahogy mondtam, a becslés az olyan, hogy magyarázhatónak kell, indokolatónak kell lenni, és az első pont az történelmi adatok. Tehát bemutatjuk azokat a történeti adatokat, amelyeket felhasználunk a becslésre, amivel indokolhatjuk a becsléseket, és akkor utána következik ez a 2-2-es pont, ahol leírjuk a becslési technikát, amit alkalmazunk, mert nem csak egyet alkalmazunk, hanem többet, és minden egyes technikára leírjuk azt, hogy táblázatba összefoglaljuk az eredményeinket, majd pedig a következő pontban hát egy ilyen kiegyensúlyozást hajtunk végre, ugyanis a különböző becslésekből nem biztos, hogy teljesen egyforma értékeket kapunk, ezeket valahogy hát hangolni kell, ez lesz a 2-3 pontban, majd pedig hát a becslések alapján megbecsüljük a most már naturális egységekben, mert hiszen eddig olyanokról beszéltünk, hogy tehát erőfeszítés, meg ilyesmi. Már megint nagy az alapzaj. Tehát arról beszéltünk, hogy erőfeszítés, meg ilyenek. Itt pedig ezt át kell konvertálni emberekre, gépekre, eszközökre, konkrétumokra. Tehát ez lesz az utolsó pontba. Kockázat. Tessék csak nézni, a riszkek, a kockázatok, kockázattáblák jönnek, a kockázat neve, a valószínűsége és a hatása. Hát erről beszéltem, ezt kell megmondani. És utána jön a risk, kockázat, kezelés, monitorozás. És itt meg kell mondani menedzselés. Tehát itt kell felsorolni azt, hogy milyen tevékenységeket kell végeznünk, milyen kockázati stratégiákat alkalmazunk. Pontosan azt, amit felsoroltam a kockázati részbe, azt kell itt olyan formába leírni. Ütemezés. Megint nincs csoda. Task set. Ez a project work breakdown structure lesz. Utána funkcionálisan szétszedjük. Hálózatot építünk, timeline chart. Ugye itt jön a Gantt chart, vagy per chart. Tehát itt jönnek, ezek ide épülnek be. A munkacsoport szervezése, milyen tímeket, milyen csoportokat vetünk be, és ami hát szintén fontos, hogy, hogy milyen menedzsment jelentési útvonalak vannak, ki kinek készít anyagokat, ki kit vezényel, hol, mikor, milyen riportok születnek, ezek hogy áramlanak. Ugye beszéltem itt arról, hogy a dokumentáció, illetve információ eljuttatásának meg kell határozni a módjait. Hát ez itt lesz leírva. Tímen belül, ki tárgyal a tímen kívül, kinek van joga, mert az nem úgy van ám, hogy a csoportban csak egyszer valaki nekiáll, aztán megbízóval elkezd tárgyalni, azt megegyezik valamiről. Tehát akkor arra felhatalmazás kell a menedzsmenttől, és így tovább. Tehát. És az utolsó pont pedig hát a tracking és kontroll, tehát hogyan követjük a projektet, illetve hogyan irányítjuk. Hát ebben benne van az, hogy van-e quality assurance, tehát minőségbiztosítási csoport, minőség, hogyan, milyen szervezeti háttere és milyen kiszolgálási háttere van a minőségbiztosításnak. Ez a QA, az S, vagy SQA, Software Quality Assurance, talán hallottak már ilyen kifejezéseket. Tehát itt a QA csoport működése, illetve ami nagyon fontos, majd a vélév végén lesz róla szó, a változtatás menedzsment. Azt, hogy beérkeznek kérések, hogy ilyen-olyan, amolyan változtatásokat akarnak, és ez a cégen belül ez hogy megy végig, hogy lesz ez nyilvántartva, erről majd később lesz részletesen szó. Hát kérem szépen, ennyi lett volna a projekt tervről, és azt hiszem jó úton vagyunk afelé, hogy jöjjön az első komoly fázisnak az igazi tárgyalása. Szerdán a követelmények kezelésével, elemzésével kezdek, és folytatom a specifikációval. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra szerdán. Köszönöm szépen!